Az utóbbi időben tapasztaljuk, nem is tagadhatjuk, hogy a társadalmunknak van egy olyan rétege, amely valamilyen oknál fogva segítségre szorul, és nem feltétlenül hajléktalanok, hanem olyan perifériára szorult emberek, családok, akik átmenetileg vagy tartósan is olyan szűkös anyagi helyzetben élnek, hogy a napi betevőt nem tudják megszerezni. És ilyenkor jön jól egy odaadó segítség. A Reformáró Egyesület teszi ezt, és őket, az ő munkájukat szeretném bemutatni. Hivatalos nevük azért nem ez, de majd elmondja az egyesületnek a vezetője.
Smudláné Fazekas Margit vagyok, Reformáló Szociális Oktatási és Sport Egyesület vagyunk mi, és teljes néven.
Ezt gondolom, hogy a területeket is lefedi, amivel foglalkoznak.
Az elképzeléseinket fedi le első körben, mert nagyon sok minden van még a fejünkben, de még mindent nem tudtunk megvalósítani.
Nagyon jó ez az elnevezés. Az a mosolygó nagy R, ez felhívja nagyon a figyelmet. Miért így írják, hogy re, kötőjel formáló? Mi volt a koncepció?
Azért lett Reformáló a neve az egyesületnek, mert azt gondoltuk, hogy rengeteg szociális szervezet van ma Magyarországon, és elég soknak rossz a híre is. Mindig azt mondjuk, én nem adok szervezetnek, nem adok alapítványnak, mert csak lenyúlják az adományt. És mi azt gondoltuk, és ezt folytatjuk is 7. éve már, hogy teljesen nyíltan csinálunk mindent, megmutatunk mindent, bárki belenézhet a könyvelésünkbe, belenézhet a pénz mozgásba, általában csak banki mozgás van nálunk pénzmozgásban, és pont ezért, hogy nyomon követhető legyen. Tehát a reformáló, megreformáljuk a szociális munkát, tehát tisztán, másképp csináljuk.
Minden út az első lépéssel kezdődik. Mi ösztönözte az alapító tagokat, hogy elinduljanak ezen az úton?
Igen, azt tudni kell, hogy mi egy baráti társaságból alakultunk. Mindegyünk segített már különböző programokban olyan embereknek, akik rászorultak, és akkor azt gondoltuk, hogy hát ezt hozzuk össze és csináljuk közösen, illetve én a szakmámból adódóan arra gondoltam, hogy használjuk ki az állam adta lehetőségeket is arra, hogy ennek a támogatási oldalát is megpróbáljuk megszerezni. Tehát így lett az, hogy elkészült végül is az Egyesület 2017-ben.
Ehhez kellett azért némi indulási tőke is.
Tőkénk nem sok volt. Tehát a tőke az volt a magántőkénk, és ugye van egy tagdíjunk, ami egy minimális tagdíj, mert azt gondoljuk, hogy na azt mondjuk önkénteseknek, hogy még fizessél azért, hogy dolgozhassál nálunk, az nem megfelelő. Tehát volt egy minimális tőkénk, és volt hatalmas lelkesedésünk. És hát ezzel elindultunk, és hát az volt a cél, hogy a 22. kerületben és az agglomerációban segítsük a hátrányos helyzetben élőket. Aztán így elindítottuk az első enniadog ételdobozunkat.
A kulcs szó az ételdoboz.
Igen, igen.
De az egyetlen egy ételdobozból mára már egy egészen nagy hálózat lett.
Így van, a héten helyeztük ki a 70. enniadog dobozt.
Emlékszik-e még az elsőre, hogy
igen,
az hol van?
A saját kerítésemen van az első.
Igen.
Azóta is működik, természetesen naponta kétszer töltjük.
Honnan tudta, hogy ez fog működni?
Nem tudtam, hogy fog működni. Láttam egy TV interjút, ahol Pécsen egy atya a saját egyházának a kerítésére tett ki egy ilyen dobozt. Egy ideig működött, aztán sajnos problémákba ütközött, és emiatt én elkezdtem gondolkodni ezen az egész koncepción, hogy hogy lehet ezt megcsinálni legálisan és jobban. Hát 5 éven betellett, mire megtaláltam a megfelelő megoldást, hogy a jogszabályoknak is megfeleljünk, hogy az önkénteseknek is jó legyen, hogy finanszírozásban is jó legyen.
Találkozott-e ezzel a bizonyos pécsi atyával?
Nem. Ez az egy interjú volt, amit én láttam tőle, és akkor utána megragadt maga a koncepció, tehát tényleg csak ennyi közünk van egymáshoz, de ő találta ki ezt az egészet, hogy legyen egy ilyen doboz, csak aztán ugye utána jártam az élelmiszerbiztonsági előírásoknak, miből lehetne ezt megcsinálni, hogy hogyan lehet, mit lehet nyáron, mit lehet télen. Tehát magának a szabályzatnak az összeállítását kellett elkezdenem. És hát ehhez ugye a barátaimmal folyamatosan ötleteltünk. Tehát itt azért tényleg azt kell tudni, nem én vagyok az egyesület, hanem azért itt vagyunk nagyon sokan most már. Minden ételdobozhoz tartozik egy önkéntes csapat, és mi nélkülük nem is tudnánk dolgozni, mert például van egy mosómagyaróvári csapatunk, vagy egy szentesi csapatunk, vagy tényleg bárhol az országból, de nem tudok naponta lemenni, hogy megnézzem, hogy jó-e a doboz, vagy megtölteni élelemmel, ezt az helyi önkéntesek csinálják.
De hogy tudta ezt megszervezni, hogy ott is legyen?
Nem adunk addig dobozt, ameddig nincs ott egy csapat. Nem mi mondjuk meg, hogy hol legyen enni a doboz, hanem a csapat jelentkezik nálunk, és akkor tudunk segíteni, és persze mondjuk a további feltételeinket. Mert hogy azért vannak feltételeink, hogy ne csak egy kihelyezett dísztárgy legyen a falon, hanem tényleg működjenek ezek az enniadok dobozok. Sok helyen raktak ki sokan már ilyen hasonló doboz, de az a tapasztalat, hogy a lakosság nem bírja ezt működtetni. Tehát nincs annyi lakossági adomány, hogy ezt működtetni lehessen. Erre nekünk van egy bevált koncepciónk, bevonunk vállalkozásokat, ugye közhasznúak vagyunk, ezért közhasznúsági igazolást tudunk adni vállalkozásoknak, és így tudjuk azt megoldani, hogy el legyen látva egy-egy doboz.
Tehát akkor cégeket kerestek meg.
Igen, vagy jelentkeznek.
Ők azok, akik állandó készletet biztosítanak. Biztos tudnak magánszemélyek is segíteni.
Attól használhatja a magánszemély, tehát bármikor oda mehet, bármelyik enni adok dobozunkhoz, és ha neki maradt otthon 3 darab kiflie, ami még fogyasztható, de nekik már nem kell, nyugodtan berakhatja az egyik enni adok dobozba.
Csomagolja be.
Hát egy zacskóba persze tegye be, tehát a főtételnél kérjük azt, hogy írják rá, hogy mikor készült, és mi van éppen a kis dobozkába, vagy tejfölös dobozba, vagy bármibe. Melegételt, azt viszont csak akkor lehet berakni a dobozba, amikor hűtőhideg van kint.
Ez az hát télen.
8 fok. Az a hűtőhideg, hogyha körülbelül az a hőmérséklet van kint, akkor be lehet rakni. De nyáron mehet gyümölcs, zöldség, pékáru, konzervek, tartós élelmiszer, tehát végül is minden, édességek, tehát ezek mehetnek.
De minden csomagolva.
A zöldséget azt berakjuk mi is simán, tehát úgy, ahogy van. Attól függ, hogy mi az a zöldség, tehát pont tegnap raktam be az egyik enni adag dobozba új hagymákat, ami kötegelve volt, hát azt nem raktam külön zacskóba, pont azért, hogy melegtől még ne kezdjen el ott megromlani. Az észszerűség határain belül háziasszonyok szokták főleg összekészíteni, ami megy a dobozba, ők tudják, hogy ami, ahogy otthon tárolja, úgy tároljuk itt is.
Mennyi idő alatt ürül ki?
Nagyon gyorsan.
Ha reggel beteszik, akkor már délután biztos nincs.
Hát attól függ, hogy mi kerül a dobozba. Természetes, hogy az értékesebb élelmiszer, az gyorsabban elmegy.
A tartósak?
Akár tartós, akár zöldség, gyümölcs, az sokkal gyorsabban elfogy a dobozból, mint a pékáru, de a pékáruból is a finom pékáru gyorsabban elfogy, mint egy kenyér.
Érdekes.
Ha én szegény lennék, és azt mondom, hogy rá vagyok szorulva arra, hogy élelmiszert kapjak, akkor én is inkább a számomra elérhetetlenebb élelmiszert vinném el a dobozból, mint amit akár meg tudok azért venni, mit tudom én, 200 forintért egy negyed kiló kenyeret. Én is így gondolkodnék.
Akik igénybe veszik ezt a segítséget, azok anonimek maradnak?
Mindenki anonim. Tehát a doboznak a fő erőssége az anonimitás, akár betöltő oldalról, akár kivétel oldalról. Mert hogy ugye itt nem kérünk semmit, bármikor oda mehet, éjjel 2-kor is kiveszi azt a zsömlét, vagy finom pékáros, vagy valamit is elviszi, és senki nem fogja sem megkérdezni, sem látni azt, hogy ő elvitte.
Ebben van azért kockázat, hogy oda jut-e ez az élelmiszer, ahol valóban szükség van rá.
Oda jut az élelmiszer, és azért merem mondani, nem mondom azt, hogy nem voltak. Úgynevezett mi lerablásnak hívjuk azt, amikor valaki oda megy, és így kiüríti a dobozt. Voltak ilyenek. Minden egyes dobozunk átmegy ezen a fázison. El kell érni azt, hogy a hátrányos helyzetben élők elhiggyék azt, hogy holnap is lesz benne élelem. És ha tudja, hogy holnap is lesz benne élelem, akkor nem érdemes elvinnie a kenyeret, a zsömlét, és minek vigyen el belőle 20 darabot, hogyha neki csak arra napra 3 kell, mikor holnap lesz benne frissebb. És mikor már ezt elhiszik, onnantól kezdve beáll a doboz működése, és betartják a szabályokat. Ugye van egy szabály a doboznak, hogy egy család egy nap 3 dolgot vehet ki belőle. Ez a 3 dolog, tehát mi úgy csomagoljuk például a pékárut is, hogy a egynek számít például 5 zsömle,
értem.
1 kiló kenyér. Persze. Még egy nagy család is azért, ha elvisz 3 kiló kenyeret, az azért elég egy napra.
Fel kell térképezni valószínűleg azt a helyet, ahol szeretnék.
Nem.
Nem?
Nem.
Tehát az megérzésre megy az, hogy hova teszik?
Vagy ahova engedélyt kapunk. Ahova,
ja, hogy ehhez engedélyt kérni.
Ugye a tulajdonostól. Tehát ha a magánszemélyhez kerül, akkor az ő engedélyekkel a rászoruló megtalálja az. Tehát az enyémhez is kijönnek a város másik végéből is akár.
Tényleg?
Persze.
nem lehet követni, hogy kik veszik igénybe.
De találkozom rendszeresen a doboznál rászorulókkal, megyek tölteni, nem fog elmenni onnan attól, hogy én oda megyek. Sok embert ismerünk már.
Tehát ugye akkor már alakultak ki személyes
kapcsolatok. Ó, nagyon, is. Nagyon sok, nagyon sok. Persze.
Mit tapasztal, hogy most emelkedett az ilyen embereknek a száma, akik rászorulnak erre a segítségre?
Mindenképp. Vagy? Tehát nem csak az enniadók dobozokkal foglalkozunk, hanem hetente háromszor osztunk élelmiszercsomagot a regisztrált rászorulóinknak. Azért mondom, hogy a regisztráltaknak, mert itt is várólistánk van már jelenleg. 600 főt látunk el, 170 családot, akik hetente jöhetnek hozzánk egy élelmiszercsomagért. Ebbe pékáró és zöldséggyümölcs van az élelmiszerbankon keresztül.
600. A 22. kerületben 600 ember minden héten ellátni.
Nem az mindenki 22. kerületi. Azt mondom, hogy a 85% körülbelül 22. Jó. kerületi, a többi azért környező településekről jön, vagy pedig 11. kerületből. Ugye mi nem kérünk lakcímkártyát, mert a 22. kerületben is laknak olyanok, akik albérletben laknak, és nem ide szól a lakcímkártyájuk.
Igen.
Jöhet bárki, föliratkozhat, de mondom, jelenleg hónapokat kell várni ahhoz, hogy bekerüljön valaki oda, hogy ténylegesen csomagot tudunk
megutalni. És hogy tudnak regisztrálni ezek az emberek?
Oda jönnek hozzánk, és regisztrálnak. Tehát a Mária Terézia utcában ott vagyunk, és tudunk adni egy adatlapot, amit ki kell tölteni, ez csak azért kell, mert hogy tudjuk értesíteni is, amikor fölkerül a listára. Tehát nem kérünk nagy dolgokat, csak hogy hányan vannak egy családban, nevet, telefonszámot, meg hogy délelőtt vagy délután tud jönni csomagért.
Hogyan tudnak önkéntesnek jelentkezni?
A Facebook oldalunkat azt folyamatosan frissítjük, ugye mindenről beszámolunk a Facebook oldalunkon, ami történik velünk. Ott fönt vannak az elérhetőségeink, telefonszám, e-mail cím, van egy weboldalunk, re-formáló.hu, itt is fönt van minden adatunk, el lehet érni minket, és lehet jelentkezni önkéntesnek, lehet információt kérni, ahogy tudunk, válaszolunk mindenkinek. Szívesen fogadunk tényleg mindenkit.
Az önkéntesek kikből állnak? Kor szerint, akár nem szerint?
Kor szerint is van nagyon-nagyon nagy szórás az önkénteseink között. Nemben inkább nők.
Felindítók is nők voltak.
Az alapító tagok között vannak férfiak is. Az önkénteseink között is van néhány férfiú. Őket szoktuk használni, amikor erőre van szükségünk. De egyébként a napi munkát általában hölgyek vagy lányok végzik, illetve vannak diákjaink, például a közösségi szolgálat keretein belül tudnak nálunk dolgozni. Ők is nagyon szeretik, főleg a nyári szünetbe bandáznak nálunk, jönnek csomagolni az adott adományt, és nálunk bandáznak, és nagyon jó hangulatba szokott telni ez a közösségi szolgálat. Délelőtt általában nyugdíjas önkénteseink vannak, mert ők érnek rá. Nyugdíjas hölgyeink szoktak jönni csomagolni az adományokat, amit kiosztunk délután, vagy pedig még akkor délelőtt, mert hétfőn, pénteken délután osztunk élelmiszercsomagot szerdán délelőtt. Esti adománygyűjtéshez viszont általában a családok jelentkeznek, ott beszoktak segíteni a férfiak is, de ott is a hölgyek jelentkeznek általában inkább munkára nálunk. Ilyenkor el kell menni boltba, a pékségbe, el kell hozni az adományt, és ezt is be kell csomagolni, ezek kerülnek az enniadók dobozba. Ugye ez már munka utáni időszak. Hétvégi munkába ott is vegyes, mert tényleg a középiskolásoktól a családanyákig mindenki részt vesz a munkába, ki hogy ér rá éppen.
Biztos szívesen végzik, hiszen, mint ahogyan olvastam is az egyik plakátjukon, hogy segítsünk együtt, mert segíteni jó.
Így van, ez egy nagy szlogenünk.
Segíteni valóban jó, és ha olyan adomány, ami nem fér be a dobozba esetleg.
Ha tárgyi adományt szeretne valaki adni, ami nagyobb, akkor is keressen meg minket, meg fogjuk
ilyenkor
oldani.
Ilyenkor például mi az, amit befogadnak?
Élelmiszer, minden, ami élelmiszer. Minden. Tehát nyári időszakban szokott olyan lenni, hogy akár magánember azt mondja, hogy túl sok gyümölcs termett a kertembe, itt van, az apró almából van, két rekeszem, odaadhatom-e? Hozza, vagy szóljon, igen, és akkor megpróbáljuk megszervezni, igen. Vagy pedig ő nem tudja elhozni, és akkor esetleg megpróbálunk segíteni ezen.
Anyagi támogatásra is szükség lenne.
Fönt van a weboldalunkon is, Facebook oldalunkon is a bankszámla számunk, arra szívesen fogadunk, tényleg egy kávé árával, ha ez főleg a havi rendszeres, és tudunk rá számítani, hogy jön, mi hálásan köszönjük. A cégeknek ugye tudunk adni adóigazolást, amivel ők 20% adóalapkedvezményt kaphatnak az adózásukból, tehát ez megint csak egy olyan tényező, ami befolyásolhat egy-egy céget abba, hogy adományozzon. Az 1%-oknak most nagyon-nagyon örülnénk. Ez most aktuális, és adószámunk megtalálható Facebook oldalon, weboldalon. Ránk írnak, megírom külön az adószámunkat, ezt kell beírni ugye az 1%-hoz.
Azokban, akik igazán rászorulnak, van szégyenérzet.
Igen, próbáljuk oldani. Tehát az összes önkéntesünk, tényleg, akik ugye találkoznak a rászorulókkal egy-egy osztáson, mert ugye melegételt is osztunk két hetente, oda például nem kell regisztrálni, oda bárki jöhet. Csak olyan önkéntes kerülhet kapcsolatba rászorulóval. Már valamilyen módon a munkánkat végezte egy ideje nálunk, illetve tényleg minden önkéntesünk kedves, aranyos, mosolygós, megértő. Ezt is szokták mondani, szeretnek hozzánk járni, mert mindig kapnak egy-két jó szót.
Ez nagyon lényeges.
Nagyon sok ember jött tördelőkézzel, lehajtott fejjel, és eljutottunk odáig, hogy ma már elmeri mondani, ha problémája van, ha öröme van. Szoktunk kapni, idősek ugye járnak hozzánk, akik azért családi házban laknak itt a 22. kerületben, és hozzák a kis kerti virágot, hogy azzal köszönjék meg a mi munkánkat. Tehát tényleg nagyon-nagyon aranyosak ők is, mi is próbálunk velük megértőek és kedvesek lenni.
Ez tényleg nagy öröm, hogy van egy ilyen hely, ahova fordulhatnak. Nagy sikerük, én úgy érzem, ez az állandó bővülés.
Igyekszünk bővülni, persze nagyon nehéz, tehát aki ismeri a civil szervezetek helyzetét ma Magyarországon, az tudja, hogy rettenetesen nehéz pénzt szereznünk, márpedig vannak olyan költségeink, amit nem tudunk mással kiváltani, csak pénzzel, a rezsiköltség, a bérleti díj, ahol vagyunk, az autó költsége, tehát ezeket nem tudunk. Mindenki ingyen dolgozik nálunk az Egyesületben. Senki nem kap költségtérítést sem.
Tudnak-e pályázni?
Igyekszünk pályázni, bár az utóbbi időben nagyon kevés sikeres pályázatunk volt. Sokszor azt kaptuk meg, hogy gyönyörű a pályázatunk, nagyon klassza, amit csinálunk, de sajnos elfogyott a pénz, és már nekünk nem jutott. Az idén is volt 3 ilyen pályázatunk, amit ezzel utasítottak el. Az önkormányzatnál most van bent 2 pályázatunk. Innen nem nagy összeget, 100 000 forintot kaptunk tavaly is, de hát fenntartási költségekre, ami 1-2 havi bérleti díjra elég volt. Én azt szoktam mondani, hogy mindig szeretem látni, ha csak 1-2 hónapra előre egy picit, hogy addig még túlélünk. És hát vannak a magántámogatóink, akik meg szoktuk kérni, hogyha valaki meg tudja tenni, akkor csak egy havonta egy kávé árával támogasson minket. És ha egy kávé árát átutalja nekünk, ha ezt már megteszi 40 ember, 50 ember, 60 ember, akkor már megint nyertünk egy hónapot.
Ahogyan a hivatalos nevét említettük az Egyesületnek, hogy oktatási és sport.
Ez a jövő, az oktatásban annyira vagyunk benne, hogy most már 6 tanszerosztáson vagyunk túl, most lesz a 7. tanszergyűjtésünk és tanszerosztásunk. Itt június végén, utolsó tanítási napon szoktuk meghirdetni a tanszergyűjtést, és ez tart augusztus közepéig. Ezt természetesen kiegészítjük, vagy mindig az anyagi helyzetünkhöz mérten vásárolt tanszerekkel, és az a célunk, hogy, és ezt országosan, tehát amelyik csapatunk részt kíván ebbe venni, ők is gyűjtik, nem hozzuk el az adományt a csapatoktól, hanem ott hagyjuk vidéken, mert ott is van rászoruló gyerek, de az a cél, hogy egy-egy évben 1000 gyereknek adjunk tanfelszerelést. Ez az utóbbi 4 évben sikerült, és minden évben 1000-1000 gyereknek tanfelszerelést biztosítani. Ez a 22. kerületre vetítve körülbelül 400 gyermeket jelent. A raktárban elég kicsi a helyünk, de csináltuk azt, hogy itt a kertbe kiraktuk, ahány ilyen kerti garnitúra volt, azt mind kipakoltuk, és akkor jöttünk 20-25-en, és csomagoltuk, mert hogy előre készítjük ugye itt a tanszercsomagokat, osztályra vetítve, tehát hogy hányadikba megy a gyerek, annak megfelelő csomagot készítünk.
Füzetek,
könyvek, írószerek, festékek, ecsetek, csomagoló papír. Táskából amennyi van, volt olyan évünk, amikor kaptunk nagyobb támogatást, akkor szinte mindenkinek tudtunk adni táskát, de ugye használt táskákat is elfogadunk, ami használható, de és akkor ezeket kiadjuk. Amíg van, addig adunk azt is. De tolltartó az mindig van, tornazsák mindig van. Úgyhogy azok újak szoktak lenni általában.
Izgalmas ez a sport.
A sporttevékenységet az későbbiekben szeretnénk megcsinálni, mert nincs helyünk. Lassan ott tartunk, hogy kell majd állandó alkalmazott, mert hogy annyi munkánk van, hogy muszáj lesz valakit fölvenni, aki ezt a koordinációt meg tudja csinálni, mert munka mellett már mindenkinek sok. Tehát, hogy a sport az akkor fog belépni, amikor ezt már meg tudjuk lépni, ezt a lépést. Ott az a cél, hogy azok a gyermekek is, akik nem tudják kifizetni az edzéseket, ők is juthassanak az ő számukra szeretett sportákhoz. Tehát megkeresünk edzőket, sportegyesületeket azzal, hogy fogadjanak be a méretükhöz képest 1-2-5 gyermeket díj nélkül. Természetesen a gyerek felé is lesz egy követelés ezzel kapcsolatban, hogy ő például nem linkeskedhet. Persze, ha beteg vagy, akkor otthon maradhat, de különben akkor ezt ő vegye ő is komolyan, és na most ezt még ki kell dolgozni.
Középiskolások ide jöhetnek, az is egy segítség.
Az is segítség, de van egy oktatási programunk is, de ehhez egy sokkal nagyobb helyre lenne szükségünk.
És nincs ilyen.
Nincs jelenleg. Hát meg nem tudjuk megfizetni. Jó, tehát nem tudunk bérleti díjat fizetni akkor.
Nagyon nagy segítség lenne, ha ingyen kapnának egy helyiség.
Hát az ugye? Nagyon. Ugye arra fizetünk legfőképpen, tehát a rezsi, a bérleti
ott
díj.
Arra bizonyos Mária Terézia.
Hát arra is fizetünk bérleti díjat is, rezsit is.
Ez önkormányzati.
Ez most jelenleg önkormányzati. Csomagoló anyag rettenetesen sokba kerül. Márpedig a Pékárot zacskózzuk. Lebomló nejlon is nagyon drága.
Ha, hogyne?
Tehát nagyon-nagyon drága. És hát nálunk több ezer darab, hogy hetente. Az ételes dobozokat ugyanúgy meg kell vegyük. Hát az is havonta, az is 600 darab körül van.
Ez egy tetemes összeg.
Igen. Hát és akkor még vannak az alapanyagok, ugye a melegételosztásokhoz meg kell vásárolnunk az alapanyagokat. Van támogató.
Tehát ezt meg is főzik? Vagy pedig egy étterem ajánlja föl?
Nem, ezt mi vesszük az anyagot, kapunk hozzá alapanyagot, főleg a serfőző és társa húsüzlet adja a húst.
Itt a budafoki piacon van.
Igen. A Pékárut azt szoktuk kapni, ugye a Wolf Pékségű nagyon nagy támogatónk, illetve a Háros utcai és az Arany János utcai kisbolt, amiből szoktunk spórolni a melegételosztásokra is Pékárut, és akkor ezt is tudunk osztani a melegételosztásokon. És van a Rózsakerti iskolának a konyhája, a Reformátor Kulina Kft. Üzemelteti ezt a konyhát, és ők vállalták, hogy megfőzik nekünk ezt az ételt, és ki is hozzák nekünk oda a raktárba, és mi meg kiadagoljuk, és úgy osztjuk ki. Tehát ez így működik, hogy megfelelő legyen az élelmiszerbiztonság itt is. Úgy van tárolva, ahogy az megfelelő, és hát úgy adagoljuk. A raktár ajtó most úgy van megcsinálva, hogy le lehet hajtani egy pultot az ajtóba, és azon a pulton osztunk. Pult, hát egy deszka. Hát folyamatosan, tehát most az utolsó osztáson 250 adag ételünk volt, és 40 perc alatt fogyott el. És amit tudni kell, hogy ugye nem hajléktalanok járnak tényleg hozzánk, tehát összesen, ha a meleg ételosztásokon 4-5 hajléktalan van, az állandó támogatottjaink között talán 3. Tehát az állandó, akik heti rendszeres csomagot kapnak. A többiek mind családban élő emberek. Tehát vagy nyugdíjasok, vagy nagycsaládosok, de van olyan pedagógus házaspárunk, akik normális családi házban élnek, viszont kifizetik a különböző rezsiszámlákat, és már nem marad ételre. A napi dolgokat, ha veszük, megveszi a bérletet, megveszi tényleg, amivel iskolába jár a gyerek. Ezek mind tényleg nagyon nagy összegek, és összeadódik. Lehet, hogy ők mennyiségileg nem éheznek. Valami jut az asztalra, csak minőségileg. És megpróbálunk mi arra is odafigyelni, hogy a családosok, tehát ahol gyermekek is vannak, ott próbáljuk a vitaminokat, tehát olyan zöldségeket, gyümölcsöket juttatni, amiből a gyerekeknek a minőségi ételeket el lehet készíteni.
Hát ez is nagyon fontos. Őrült nagy munka, amit csinálnak.
Hála az önkénteseinknek.
Az önkéntesek számát meg lehet becsülni.
Hát az országos az olyan 2-3 ezer fő. Az önkéntes, itt a kerületben nem vagyunk nagyon sokan, olyan 30-35 fő.
Aztán vannak ezek az időszakos plusz tevékenységek, mint karácsony, meg...
Nem, ezt a 30-35 ezt csináljuk végig, igen. Mert hát igen, minden. Van Mikulásunk nekünk is, akkor most már üzemeltetünk második éve Mikulás postát, nem csak a rászorulóknak, akkor kidíszítjük ennek a kis raktárunknak az ablakát, van fönt egy Mikulás postaláda, és ha egy gyerek oda ír, és bedobja a postaládába, akkor szoktunk kérni válaszborítékot, és akkor a Mikulás szokott válaszolni.
Fantasztikus.
Ezek ilyen kis gesztusok, csak amit próbálunk a kerületi gyerekek felé
érzni. Azért jó, mert esetleg majd belőlük lesz majd valami.
Így gondoljuk mi is. Van egy olyan programunk, ez a Fogadd örökbe egy napra az enni adok dobozt. Ez iskolás csoportoknak, még akár óvodás csoportoknak is jó. Ez arról szól, hogy minden gyerek hoz otthonról valami apróságot, élelmet, amit be lehet rakni. Ez lehet egy alma, lehet egy bontott tea, lehet bármi, lehet ami élelmiszer, itt nem arra megyünk, hogy mekkora adományt kapunk. A gyerekek eljönnek óvónénivel, tanárnénivel, eljönnek a dobozhoz, ott várja őket egy önkéntesünk. Elbeszélget a gyerekek saját korának megfelelően az adományozásról, az enni adok dobozról, arról, hogy ők hogy tudnak segíteni. Például, ha ő túl sok nyuszi csokit kapott most húsvétra, akkor lehet, hogy egyet föl tud ajánlani ő is olyan gyereknek, aki nem kapott, és hozza el a dobozba, és tegye be. És vagy ha otthon tudja, hogy már nem eszik meg azt az 5 darab joghurtot, akkor szóljon anyának, hogy sétáljanak ki az egyik enni adok dobozhoz, és tegyék be. És az erről szól, ilyenkor a csoport az kap egy oklevelet, amiatt, hogy örökbe fogadta a dobozt, és így érzékenyítjük azt a korosztályt, akik majd a felnövekvő korosztály lesznek.
Lesz, aki tovább viszi ezt
ezt a
jó szándékú segítő hálózatot, mert nagyon nagy szükség van rá.
Igen, és azt szoktam mondani, hogy nagyon szeretném, ha azért menne csődbe az egyesület, mert nincs ránk szükség.
Milyen jó lenne.
Nagyon jó lenne.
Hogy tudja beépíteni a mindennapjaiba ezt a rengeteg munkát?
Fő kulcs azok az önkéntesek. Meg kell tudnom bízni azokba az emberekbe, akikben együtt dolgozom, mert tehát egyedül ezt nem lehet. Viszont ők átveszik az egy-egy munkafázist, illetve az ember nem 8 órát dolgozik. És akkor így lehet. Meg az önkéntesekkel szinte tényleg mindenkivel baráti viszonyunk van. És az ember azt mondja, hogy barátok között azért jól telik az idő, tehát ha együtt ott csomagolunk, vagy ha együtt osztjuk az ételt, nevetgélünk egy kicsit, és akkor már is jobb. Mindig azt szoktam mondani, hogy azoknak is, akik adományoznak, illetve azoknak is, akik hozzánk jönnek, hogy az emberek alapjáraton jók. Csak meg kell mutatni nekik az utat.
Kitartást a munkájukhoz.
Köszönjük szépen!
Ma olyan különleges helyzetben vagyok, hogy egyszerre 2 beszélgetőtársam lesz, a Keke Duó. Már a 3. helyen tanulmányozom a stílusukat. Keceli Gabi és Kemény János személyébe egy fotós, egy költő, és mindkettőjük amatőr előadó művész. Úgy gondolom, hogy jogosan nevezhetem őket amatőr előadó művésznek, miután már 3. láttam őket szerepelni bizonyos közösségi alkalmakon. Hogy keletkezett a Keke Duó társaság?
Kettőnk nevéből tulajdonképpen, mert mindenhol egymást követjük, vagy együtt megyünk, vagy fellépni, vagy kiállítani, és a nevünk első 2 betűje Keceli, Kemény, így.
Keceli Gabriella. Úgy ismertelek meg, hogy nyomdamérnök és Photoshop gyakorló tanár.
Ez igaz, de tulajdonképpen én nem is fotósként vagyok számon tartva, mint Jani, hanem inkább a fotografikáim, amik jellemzőek, meg festek is egy kicsit. Tehát nem hasonló a műfaji tevékenységünk Janival, de nagyon sok mindenben igen, mert együtt járunk fotózni, együtt járunk mindenhova.
A Cseppeli munkásotthonba bemutatkoztatok, mint költő és költő. A Kőbányai régi patakiba, művelődési házba bemutatkoztatok, mint festő és fotós. Ma felléptek Sashalmon, mint előadó művészek. Ehhez mit tud hozzáfűzni?
Hát, hogy nekem még képeim is vannak a falon.
Mikor kezdődött nálad a versírás?
Hát, az már nagyon régen, de tulajdonképpen Jani biztatására kezdtem el igazán.
A bemutatkozó programon, ahol verseket adtatok elő saját verseitekből, válogatásokat, nem csak előadtátok, hanem meg is magyaráztátok némelyiket, és a közönséget is egy versmondásra ösztökéltétek. Ez már bizonyos fajta úgynevezett előadói státusznak is megfelel, hogy rábírni a közönséget arra, hogy veletek együtt aktívan részese legyenek egy művész élménynek. János, nálad hogy kezdődött a művészetekkel való foglalkozás?
Kezdjük akkor egy pillanat, ha szabad a végén, mert most pont egy olyan dolgot érintettünk, ami miatt Köllő Miklós azért, ő a Tarka színpad vezetője volt, de mindenki országos pantomim művészként és színházi rendezőként is ismerheti. Ő felismerte ezt a képességemet, amiről az előbb beszéltél, hogy a közönséggel kapcsolatot tudok teremteni, ezért lehettem konferencié a társulatban, aki még a nagyobb darabokban is, mint a Kocsonya Mihály házassága, bár végül is ez teljesen nem készült el. Saját szövegemmel is szerepelhettem benne, amellett, hogy én kötöm ott is össze, egy kicsit kedélyesebbre fogva a dolgot, nem is konferenciéként, hanem kikiáltó szerepkörben inkább, de hogy mikor kezdődött ez nálam. A versírás az igen hamar, én rólam tudni kell, hogy 67 éves lettem én, öreg vagyok, nem vénlegény, tutyi-mutyi, stb. Erről most van egy nagyon friss írásom, végre 30 év után elkészült, de az írásaim azok körülbelül a 70-es évektől datálhatók, és ez nálam úgy jött, hogy az én nagymamám rávezetett engem arra, amikor még úgy 5 éves korom táján írni tanított, hogy visszafelé is el lehet olvasni egyes szavakat, például a kút, kutya, meg stb. Ilyenekből aztán én, mint szójátékos később, nem is azt mondom, hogy ebből merítettem, hanem talán ez orientált afelé, hogy játsszak a szavakkal, és amikor megismerkedtem a versekkel, hogy léteznek versek, meg ilyen dolgok, hát megpróbáltam én is. Kezdetben egy kicsit pongyola módon. Igazából sikeresebbnek akkor kezdtem érezni ezt a dolgot, amikor formailag is nagyon odafigyeltem a kötöttségekre, és ez engem tartalmilag is előre lendített, hogy a kifejezésmódom is változatosabb lett egyben, és a formába írt versek által némi fegyelem, és ami ilyenkor ugye az emberbe szorul, meg alaposság, azok mind előbbre-előbbre vittek, hogy úgy országosan jegyzett nem vagyok, de már merem magamról mondani, hogy költő vagyok.
Gabi, akkor te mit mondasz magadról? Most te mi vagy?
Hát én olyan stádiumban létezem, még 70 évesen is, hogy még keresem önmagam. Ez az igazság.
Fotós vagy? Festő vagy?
Mindent csinálok, ami éppen egy ihletett állapothoz elvezet, és éppen az a technika, amiben az a dolog megfogalmazódik az agyamban.
Én úgy tudom, hogy nagyon sok módszert kipróbáltál a digitális fotózáson belül.
Igen, mert én a festményeimet, rajzaimat, fotóimat tovább gondolom a számítógépen. És az már egy új alkotás.
Meg is nevezted ezeket, hogy milyen
műfaj. Igen, elektrografika, vagy elektrofotó, az attól függ, hogy mi az alapja.
Tetszik a közönségnek?
Általában tetszik, csak nem tudják hova tenni, mert még ez a műfaj nem egészen elfogadott. Nagyon sokan, akik festők, csak a manuális ecsetkezelést tudják elképzelni, pedig digitális is létezik.
És ez ugyanolyan művészi forma?
Szerintem igen, mert mindig az eredmény határozza meg, hogy milyen az az alkotás. És az, hogy számítógépen készül, az nem jelenti azt, hogy úgy értéktelen. Mint ahogy egy fotó is felemelkedett arra a szintre, hogy már van, létezik fotóművészet.
Parafrázis, szabadság, szerelem. Ez hogy jön a képbe, mármint a fotók mellé?
Hát a parafrázis az, hogy elolvasok egy verset, és az hat rám. És ahhoz írok én, vagy idézve a költőt, vagy egy teljesen magam által írt valamit, ami ahhoz a vershez kapcsolódik valamilyen szinten. És igen, a szabadságszerelem is ilyen, csak én egy 4 verszakos verset kanyarítottam belőle akkor, amikor a párom kórházba került Covid-dal. A keke párom.
Ki én vagyok?
Igen. És hát ez meghatározta, hogy én feláldoznám magam érte.
Igen,
tehát ápolnám, de viszont még nagyobb dolog a hazaszeretet. Tehát amiért még a szerelmemet is feláldoznám. Tehát ez egy annyira fontos dolog, hogy egy mai ember már a hazaszeretetét nem értékeli ennyire, mint ahogy Petőfi ebben a rövid versében megírta.
Akkor most te következel, Kemény igen, János. Igen. Vers.
Vers.
Vagy fotó.
Fotó. Hát a fotó.
Vagy előadó művészet.
Nekem az a fontos, hogy a gondolataimat tudjam közölni, és ha ez elcsúfít egy könyvet, vagy valamilyen, belefirkálok, meg belejavítok könyörtelenül, hogy az süljön ki belőle, aminek lennie kell, és ne a sorok legyenek szépen egymás után. Elhelyezve, de ami mégis a szép érzékemből is, vagy természet szeretetemből fakad, meg az adottságomból is, úgy értve, hogy az édesapám is fotózott. Őtőle ugye örököltem a fotós szenvedélyt, és amikor meghalt, akkor még a fényképezőgépét is, és valójában akkor kezdtem én a 80-as évek elején úgy igazából fotózni, fényképezni, később felnőtt fejjel megszerezni a szakmát is, bár továbbra sem vált belőlem hivatásos fényképész, annál elszántabb, és tulajdonképpen, ha fotoművész már soha nem is lesz belőlem, a képeimet már művészi szempontból értékelve, értékeltetve próbáltam készíteni, legalábbis azokat a részüket, amelyeket így nyilvánosság elé szántam, vagy kiállításokra. A diázással kezdődött az én fényképezésem, és ez meg a gyermekkori élményhez nyúlik vissza, ezt már több helyen említettem, hogy az én gyermekkorom a mesedia filmek aranykora volt, ahol én nem csak az epikát, holott ugye még most is hallom a szüleim hangját, olyan gyönyörűen olvasták fel őket, nem csak az epikát, hanem a képeket szippantottam leginkább magamba. Rendkívül igényes rajzolók vagy festők, mindig az volt odaírva, hogy rajzoltad, egynémelyet festménynek is láttam. Gyönyörű képek arra inspiráltak később, amikor fotózni kezdtem, hogy valahogy ezeket az impressziókat adjam vissza.
Mind a ketten alkotó művészek vagytok, ha nem is fogadjátok el a művész kifejezést igazából, de azon kívül úgy gondolom, hogy ti nagyon jó lelkek vagytok, mert adományoztok szépséget, élményt az alkotásokon keresztül, és én úgy gondolom, hogy valamilyen formában, mintha ti egy kicsit közösségfejlesztő munkát is végeznétek. Megjelentek egy helyen, és ripsz-ropsz, öt ember ott van. Tudom, hogy csináltok plakátot, tudom, hogy szerveztek programokat, tehát nem csak alkottok, hanem igyekeztek plusz dolgokat is adni annak a közösségnek, amelynek a tagjai vagytok. Ámen Zsóka beszélgetett Keceli Gabival és Kemény Jánossal, a Keke Duó népszerű tagjaival.
Mátra alján falu szélén lakik az én öreg néném. Meleg szívű, dolgos, derék, tőle tudom ezt a mesét. Hosszú téli estéken a diavetítőt tekergetve, édesanyám gyakran mesélte nekem az öreg néne őzikéjét. Milyen életet élnek manapság Gyöngyöspatán egy mátraaljai kis faluban? Vajon milyen közösségek alakulnak a 21. században a mesterséges intelligencia árnyékában? Sok nevezetessége van ennek a falunak. Ehhez egy olyan ember is kell, aki ezeket az értékeket felkarolja, ápolja, és szereti. Ő pedig Bernát Magdolna, aki helytörténész, borász, és mit mondhatok még? Milyen titulust?
Szerintem nem a titulus a lényeg, hanem az, hogy mit tesz az ember. Gyöngyöspata több mint 1000 éves település. A nevünk onnan származik, hogy Árpad unokája Pata vezér volt, és Patán épített egy palánkvárat, innen a település eredete. A Gyöngyös előnevet az 1870-es években vette föl a település, azt nem csak Pata, hanem a Gyöngyös környéki többi település is.
Hogy ez honnan adódik a Gyöngyös név, azt tudjuk?
Hát a Gyöngyös név, vagy a Gyöngyösön a patak mentén voltak fagyöngyök, talán innen a Gyöngyösről. Ugye a fagyöngy az a fehér, mert a sárga az a fakín. Pata pedig mezőváros volt. A 10.-11. századtól folyamatosan lakott, és a török időkben sem néptelenedett el, amely szerintem köszönhető a kiváló környezetnek, a jó bornak és a szorgalmas embereknek.
Most hányan lakják a falut?
Most 2600, egynehányat.
Igen, gazdag a műemlékekben. Van például a templomuk, ami egy csodálatos épület.
Én nagyon sokáig idegen vezettem, és ugye az idegenvezetők rendszerint templomba beviszik, az érdekes templomba beviszik a csoportokat, de számomra ez a legszebb. Európában mindenképpen a legszebb. Ez a templom az egyszerűségével hivalkodik. Ez már a második templomunk, mert az első templomunk a hajdani várnak a mellette lévő fennsíkon épült 1010-ben, aminek most a romjai, mint romkert látogatható, és a 12. században a jelenlegi templomnak a helyére építettek egy kis kápolnát, és azt bővítették. Bővítés, igen. Ugyanis Neccsej Demeter Károly Róbert tárnokmestere volt.
Mi a tárnok?
Ma gazdasági miniszterünk lenne, és neki birtokai voltak Patán, és ő adott pénzt a templomnak a bővítéséhez, és számára készült, vagy ő csináltatott egy gyönyörű bibliát. Ez a Neccsej Biblia.
Neccsej Biblia, hanem egy nagyon különleges oltár is van.
1653-ban készült a Jesse oltár, ez azért is érdekes, ugye, mert akkor még itt van a török Magyarországon. Legtöbb településről űzik az embereket, és akkor milyen érdekes, hogy nálunk pedig engedélyt adnak templom építése, illetve ilyen csodálatos oltár építésére. Szultáni kiváltságokat élvezett a település, és 1653-ban készült ezzel a fantasztikus oltár, ez 8 méter magas, Jézus családfáját ábrázolja. Jesse az Ótestamentumban olvashatunk Jesséről. Jesse családjából származik Jézus Krisztus, és neki jövendőlték meg, hogy majd egyszer vesszősarja törzsökéből, és virág nyílik annak gyökeréből, és ezt a bibliai gondolatot ábrázolja ez a Jesse oltár. Középen az oltár közepén egy fekvő férfi alak, az Jesse, és a törzséből növekszik ki egy fa, melynek az ágain ülnek különböző proféták, Dávid és Salamon, illetve Ákász királyt. Ákász király volt úgymond a család fekete báránya, és akkor érdekes módon azt a művész kifelé fordított.
Jankovics Marcell is írt egy tanulmányt erről, és ha jól tudom, akkor ő is járt itt.
Igen, járt itt, és hát csüngtünk rajta, úgy hallgattuk. Szerintem legszebben, legképletesebben és legérdekesebben az ő gondolatai idézik ezt az oltárt. Ő az oltár közepén egy ilyen, mint az esőcsepp, de ő ezt anyaméhez hasonlította, mindamellett ebben a belső képben Mária születését láthatjuk. Tehát ő is azt írta a tanulmányában, hogy még csak háromszor tudtam Gyöngyöspatáról filmet készíteni, de még szeretnék visszamenni.
Igen, hát ő híres volt a Biblia magyarázatairól.
Tehát szoktunk különböző kisebb-nagyobb rendezvényeket a faluban csinálni. Így meghívunk olyan embereket is, akik tovább viszik, és akkor tovább engedik gondolkodtatni a többieket.
Sőt, hát a templomban különleges hangversenyt is szoktak tartani, egy különleges hangszerrel, hát, tárogatóval.
Igen. Hát az négy vagy öt évenként van tárogatós világtalálkozó. Erre mi rácsatlakoztunk, mert az egy 10 napos rendezvény Magyarországon. Remélem, hogy most, ha az orgona felújításra kerül, akkor esetlegesen folytathatjuk az orgona hangversenyeket is. Tehát alkalmas a templom, mind a mellett, hogy ez egy hívőfalu. Katolikus hívőfalu.
Nagyon szép, rendezett a falu, virágos, és szinte minden házat és műemléket felújítottak.
Sokat kell érte dolgozni, sokunknak. Sok jó ember kell hozzá, tehát egy nem elég. Kell, hogy a közösség összefogjon, kell, hogy lássák, hogy miben tudok segíteni, mit adhatnék, mihez tehetnék még egy szalmaszálat, amitől az tökéletes lehetne. Tehát, hogy mindenki a képességei és tudása szerint és lehetőségeihez mérten szerintem oda teszi, amit oda kell. Több kisebb csoport van, az érdeklődési körök szerint is van. Tudom, van a borászoknak külön kis csoport. Mondhatnám, hogy szinte rendszeresen vannak boros rendezvények is, kisebbek, nagyobbak. Vannak a fiataloknak külön csoportjaik, van, akik kézi munkázni szeretnek, egész télen gyógytorna van a sportcsarnokban. Nagyon fontos dolog, hogy az ember egészséges maradjon. Vannak egyesületek, ott egész télen előadások vannak.
Igen, most láttam, kit a Himaláján járt egy férfi ember.
Egy remek fiatal ember, És akkor ennek ez volt a vágya, hogy ő a Himalájára szeretne eljutni, és akkor hát lógtunk rajta. Ez már a második előadása volt, meg kellett neki ismételni, mert nem fértünk be a terembe, és aki nem tudott eljönni, az is kíváncsi volt. Vagy például van egy másik fiatal ember, hát még csak egy jó 30-as, ő pedig hajón volt pincér, 112 országban volt a világban. És azt mondta, hogy bejártam az egész világot, de én csak Gyöngyöspatán szeretnék élni. Nagyon jó helyen lakunk. Tehát sok szempontból jó helyen lakunk. Egyrészt közel vagyunk Budapesthez, tehát az autópályán 50 perc alatt Pesten lehet lenni. Kiváló levegője van a falunak, nincs közvetlen környezetünkben olyan üzem, ami szennyezné a levegőt. Van hegyünk és van síkságunk, és olyan kiváló a talaj, hogy itt minden megterem. Óriási gyümölcsösök vannak, őszi barack, sárga barack, rengeteg szőlő, szilva, a laposabb, a sikabb vidékeken pedig búza, kukorica. Tehát, hogy valójában, aki dolgozni szeret, az tudja, hogy Gyöngyöspatán nem hal éhen.
Beszéljünk egy kicsit a borról.
Egy kiváló vulkanikus talajunk van Gyöngyöspatán. 1000 év óta folyamatosan van szőlőtermesztés. Mondhatnánk, hogy a vérünkben ez van. A szó legszebb értelmében vett parasztember az mindent tudott. Épített házat, az értett a fához, az csinált szerszámjelet, az a frizuráját meg tudta csinálni, nem kellett fodrászhoz járni, elkészítette a ruháját, font és szőtt, és főzött, és sütött, és mázolt, és tehát, hogy csak sorolhatnám.
És hát szorgalmas volt.
Hát igen.
Szorgalmas igen. Emberek voltak.
És akkor megvolt az a rendszer, ugye, hogy keltek a nappal, és este, este a nap nyugtával tértek nyugovóra. És akkor télen pedig kipihenték az éves fáradalmat. És akkor a téli mulatságok is csodálatosak voltak, én még emlékszem rá a kislánykoromból, tehát még a szüleink összejártak télen, vagy ősszel kukoricát fosztani, meg tollat fosztani, meg csigát csinálni, meg főztek kukoricát, tehát semmi nagy trakta nem volt. Kukoricát főztek, azt mikor megfőzték, azt megcukrozták, és az egy nagyon jó kis téli eledel volt.
Akkor önnek van egy vendégháza, egy gyönyörűségesen fölújított, nem is egy, hanem két vendégház. Meséljön erről egy kicsit.
Édesapám akart ide költözni a pince miatt, mert itt a ház alatt van ennek a borvidéknek a legöregebb pincéje, 1600-as korabeli, de vannak részek, amelyek mondják, hogy 14. századbeliek. És ugye egy borvidéken egy férfi embernek az álom a pince. Tehát, hogy azt szerintem nem is tekintették embernek, akinek nem volt egy kis pincé. Minden adott ahhoz, hogy itt kiváló bor legyen, egy fantasztikus talajunk van, teli mineráliákkal, jó vízünk van, napsütötte oldalakon, tehát mindenfajta szőlő jó minőségben megterem. Persze a Jóisten nélkül ezt nem lehet elképzelni, mert elsősorban vele kell jóba lenni.
Bornak is van egészségvédő, persze vagy gyógyító hatása?
Hogyne. Hát ugye azt előre hangsúlyoznám, hogy a mérték mindenkinek a saját poharában van. Akkor akár élelmiszerként is tekinthetünk rá. Olyan élelmiszer, ami egyben élvezeti cikk is. Tehát most ez ugyanezt elmondhatom a csokoládéra is.
Igen, nem? Igen. Endorfin termel a csokoládé.
Tulajdonképpen az is, és akkor vannak betegségek, mit tudom én, a borban lévő enzimek például nagyon jól elősegítik a normális emésztést, tehát vagy jó a vízünk Gyöngyöspatán, elegendő jodit tartalommal rendelkezik, ezért nagyon kevés pajzsmirigy alul működött beteg található a faluban, és ezt nem is gondolná az ember, hogy mennyire fontos, hogy hol élünk.
Hogy jó közösség van itt Gyöngyöspatán?
A patai törzsgyökeres nép szívós. Szívósak. Egyrészt ugye a hegyvidék az edzi az embereket, mert...
Másrészt a munka, meg a mentalitás, igen.
Hát amint látta, szép a település. Ezért dolgozni kell, hogy ilyen szép település legyen a szép házakért, ha úgy tetszik a jó módér, az nem potyan az égből. Azért dolgozni és tanulni kell.
Gyöngyöspatáról Torda Judit interjúját hallhatták.